A következő előadónk Bacsó István újságíró lesz, akinek Evolúció, alternatív eredet mítosz című előadását pár percen belül meghalljuk.
Először is köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon jó előadásokat hallottunk, én ígérem, tőlem több ilyen kémiai képletet nem kaptok, vagy nem kapnak. Igazából, amikor elvállaltam, hogy előadást tartok, azt hittem, hogy nagyon könnyű dolgom lesz, mert ez nekünk egy evidencia, amiről beszélünk. Aztán, amikor megmondták, hogy körülbelül 20 perccel rendelkezésre, akkor rájöttem, hogy lehetetlen. Tehát egyszerűen olyan mértékben van ennek a dolognak már irodalma, hogy lehetetlen egy 20 perces előadásban mindent betenni. Úgyhogy én arra gondoltam kínomban, hogy egy olyan előadást fogok hozni, ami gondolatokat fog felvetni és gondolatokat kíván ébreszteni, aztán majd meglátjuk, hogy ez kiből mit hoz ki. Az én témám ugye ez, hogy alternatív eredet mítosz-e az evolúciótana. Előző előadásokban már hallottuk, hogy nem igazán van ez talán természettudományosan annyira megalapozva, mint amennyire állítják a hirdetői. Nyilvánvalóan az ember mindig is gondolkodott azon, hogy mi az élet, tehát kérdéseink vannak. Gondolkodunk azon, hogy hogyan jöhetett létre. Magától lett egyáltalán. Tehát ezek ősidők óta, amióta ember van, szerintem ezzel mi foglalkozunk, és keressük a válaszokat. Az idők folyamán rengetegféle megoldási javaslat született, rengetegféle elképzelés volt a természeti népektől kezdve, a kereszténységen keresztül az ateisták, materialisták elképzeléséig. Mindenki próbál valamilyen választ adni, vagy választ keresni arra, hogy honnan vagyunk, honnan van az élet a Földön, van-e máshol élet, honnan van az anyag. Tehát ezek olyan kérdések, amit egyszerűen nem lehet megkerülni. Tehát az értelmes ember ezen nem tud túllépni, keresi a válaszokat. Az intelligens tervezettség iskolája, én így hívom, hogy ez egy iskola gyakorlatilag, nem olyan régen alakult ki, és gyakran, ahogy a kollégáim is mondták, összekeverik például a kreacionizmussal. Tehát a kreacionizmus klasszikus értelemben az volt, vagy az még ma is, akik ezt hirdetik, amely arról szól, hogy van egy bibliai kijelentés, és a bibliai kijelentésből kiindulva mi visszafelé magyarázzuk az életet. Tehát, hogy van Isten, nyilván ő hozta létre. Az IDS szerintem teljesen más utat jár, ahogy hallották is. Mi megvizsgáljuk az életet, megvizsgáljuk azt, ami van, és abból próbálunk aztán következtetéseket levonni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ez van. Nagyon sok vád szokott minket érni, egy párat hoztam, tényleg csak kiragadva, például az, hogy nem tudományos, hanem vallási alapokon áll, követői többsége vallásos ember. Igaz, nem a vád, hanem az, hogy a követői többsége valamilyen módon hívő ember, valamiben hisz, egy teremtőben, egy alkotóban. Miért van ez? Ez azért van, mert meg kell érteni, hogy gyakorlatilag két különféle világfelfogás és világnézet áll egymással szemben. Az egyikben csak anyag van, a másik világnézetben pedig van anyag és van szellemi valóság is. Nyilvánvalóan, akik el tudják hinni, vagy el tudják fogadni azt, hogy nem csak anyag van a világban, hanem szellemi valóság is, azok túlléptek valamin, túlléptek az anyagon, és azok számára belefér egy kutatásba, vagy egy következtetésbe az, hogy lehet olyan következtetést is hozni, ami kívül kerül az anyagi körön. Tehát nem muszáj nekem megmagyarázni például az élet keletkezését úgy, hogy benne maradjak a matériába, nyugodtan kiléphetek belőle, mert van szellemi valóság. Erről majd még egy picit fogok beszélni. Elutasítjuk a vád szerint a mikroevolúciós tényeket, és helyette vallási tanításokban hiszünk. Nagyon fontos szintén rögtön különbséget tenni mikro- és makroevolúció között. Sokáig ezért beszéltünk el egymástól, mert egyszerűen nem volt ez tisztázva, mert csak evolúciót mondtunk. Holott ez két különböző dolog. A mikroevolúció mostani értelmezés szerint arról szól, hogy fajok tudnak variálódni, lehetnek apróbb változások. Magunkra kell nézni, mondjuk nem sok, mondjuk afrikai él most itt közöttünk, vagy van itt közöttünk, de ha megnézzük az emberiséget, akkor látjuk azt, hogy van az ember. Van az ember, elindult valahonnan, lett belőle fekete, lett belőle sárga, részbőrű, fehér, és változott. Tény, hogy változások vannak. Ugyanígy lovaknál meg lehet nézni. Darwin látta ugye a pintyeket, látta a teknősöket, persze, van rajtuk változás. Tehát ez mikroevolúció, ezt az ID egyáltalán nem vitatta, nem vitatja, ezek tényleg vannak. Ami ezután következik, az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk kiterjeszteni az egész világra, és ugye a másik iskola, az evolúciós iskola, ez egyszerűen szépen kiterjeszt egy makroevolúció szintre, és azt mondja, hogy ha ez kicsiben ment, tehát amint fent úgy lent, ugye ez egy másik Ez egy másik dolog. Úgy ez akkor lehetséges ott is. A kollégám erről beszélt, hogy a csecsemőnek a fejlődését nézzük egy ideig, és onnan következtetünk, akkor egy bánát kapunk a végén, nem egy felnőtt embert. Tehát ez körülbelül ugyanez. Tehát hogyha a mikroevolúcióból, a lehetséges pici változásokból, tehát abból, hogy lehetett egy muraköziló, meg van egy póni, meg van egy mustang, tehát hogy ezek így lehetségesek, ebből arra következtetünk, hogy bármi lehetséges, tehát egy idő után már repülni is fognak, ez szerintünk alaptalan. Az ID elmélete Istenből indul, és onnan következtet a világra. Ez nem igaz, ez már elhangzott, az a kreacionizmus. Az ID megvizsgálja a világot, ugyanazokat a tényeket, amit az evolúció tanítók, és azt mondja, hogy gyerekek, hát azért ez egy kicsit rázós, hogy azt mondani, hogy mit tudom én, egy laptop előállításához kellett értelem, egy tyúkéhoz meg nem kell, holott ez azért valahol, majd meglátjuk, ez nem is áll egymásról olyan távol. Minél fejlettebb valami, minél komplexebb, minél összetettebb, minél több információt hordoz, mint ahogy a kollégám mondta, annál inkább ezt kéne, hogy logikusan eszünkbe jusson, hogyha több információ van, összetettebb a dolog, akkor ha a kevésbé összetettet valakinek ki kellett gondolnia és meg kellett alkotnia, akkor miért nem az a logikus, hogy a sokkal összetettebbet meg még inkább meg kellett valakinek alkotnia, és még inkább ki kellett találnia. Igen, az ID-re nincsen bizonyíték, az elmélet tudománytalan sarlatánság, hát ezt majd látjuk, hogy talán az nem így van. A tények. Az ID elmélete tudományos elmélet, ez tény éppen azért, mert pontosan ugyanazok az eredményekkel foglalkozunk, és dolgozunk, és azt kutatjuk, mint a másik oldal. Pontosan ugyanazt. Tehát amelyik ponton az elmélet még visszakapcsolható a valósághoz, tehát valós kutatási eredményekhez, valós laboratóriumi kísérleti eredményekhez, addig mi egy úton járunk teljesen. Amikor ez teljesen elszakad a valóságtól, és átmegy egyfajta olyan elméleti síkra, ami már messze, messze nem a természettudomány talaján áll, hanem mondjuk filozófia vagy teológia talaján, ott már különbözőek vagyunk. Igen. Azt mondtam, igen, hogy a mikroevolúció elméletét abszolút elfogadjuk, a makrót viszont nem. Szeretnék két gyors példán bemutatni, hogy a gondolkodás különbségét. Tehát igazából mi a gondolkodásban a különbség? Vegyük először a szerelmet. Mit mond a szerelemről a materializmus, vagy az anyaghívő társadalom? Azt mondja, hogy a szerelem úgy van, vagy úgy lesz, hogy bennem bizonyos vegyi folyamatok indulnak meg, bizonyos hormonok keletkeznek, ettől én szerelmesnek érzem magam. Tehát, ha én materialista vagyok, akkor nyilván ezt kell higgyem, hogy én attól lettem szerelmes, mert ezek a vegyületek így gyorsan így elkezdtek bennem termelődni. Az ID pedig azt mondja, hogy szerelmes attól leszek, mert a szellemem beleszeret valakibe. A nem anyagi részem. Miért nem vagyok szerelmes minden nőbe a teremben? Nem? Hát ha csak az anyagon múlik, és a hormonokon múlik, meg a vegyi anyagokon, akkor egyszerűen nem lehetne irányultságom, mert akkor mindenkiben szerelmesnek kéne lennem. Nem vagyok, úgyhogy ezt üzem a feleségemnek is, de nem vagyok egy szerelmes senkibe. Ez azért van, mert ez nem az anyagi szinten dől el. Ez szellemi szinten dől el, hogy kikibe szeret bele, és pont fordítva indul be a dolog, én valakibe beleszeretek, és elkezd a testem termelni bizonyos anyagokat. Amitől kellemesebben érzem magam, amitől elájulok, amitől a rózsaszín köd leereszkedik a szemem elé. Nagyon nagy a különbség a kettő között. Hogyan jön létre a kenyér? Meg lehet a világot magyarázni így is, úgy is. A kenyér, ha azt mondom, úgy jön létre, van egy pék, veszi a lisztet, a kovászt, a vizet, ami kell hozzá, sót, cukrot, megdagasztja, beteszi a kemencébe és megsüti. Így áll elő a kenyér. Ezt mondjuk mi? Materialista. Mit tud erre mondani? Hogy a kenyér, az nyilvánvalóan lehet olyan magyarázatot találni, hogy létrejött úgy is, hogy valahol nő a búza, a szemek kiperegnek kavicsok közé, a kavicsok valamilyen mozgás által megörlik, valami eső vagy pocsolya oda visz egy kis kovászt, vagy valami anyagot, ami besavanyítja, vagy megkeleszti, aztán pedig erdőtűz üt ki, és megsül. Tehát nyilvánvalóan így is létrejött egy kenyér. De alapvetően nem így szokott a kenyér létrejönni, tehát ha látunk egy kenyeret, arra gondolunk, hogy az valaki megsütötte. Összeállította, megsütötte, van egy pék. Pék nélkül is lehet magyarázatot találni, bármire, az élet kialakulására is, csak hát nagyon extrémé kezd válni a dolog egy idő után. Tehát igazából mi a különbség? Nem a valós tapasztalat, nem a tények, nem a természettudományos tények a különbség a két iskola között, hanem a gondolkodás, hogy mi alapon gondolkodok, milyen alapon gondolkodok, és ez pedig egyértelmű, most lehet, hogy meglepő, de ez világnézettől és világfelfogástól függ. Mondhatom azt is, hogy hittől függ. Tehát aki nem képes elhinni, hogy az anyagon túl van egy szellemi valóság is, ami beleszólhat az anyagi világ életébe, az mindig ezen a körön belül fog maradni, és soha nem fog tudni ebből kilépni. Nyilvánvalóan a kutatása során sem fog ebből tudni kilépni, tehát az a következtetés adódna, hogy hát van egy értelem mögött a dolog mögött, ezt a következtetést ki fogja zárni. Sőt, már előre kizárta, hiszen nincs Isten, nincs szellemi valóság, tehát egy olyan magyarázatot kell találnom, ami emellett van, tehát alternatíva. Igen, hát alapvetően itt válik szét a két dolog, vagy magától lett a vak természeti erők mozgása által, nem megyek most bele persze, mert nem erről szól az előadás, hogy vak természeti erők nincsenek, tehát pontosan beszabályozott erők vannak, és pontosan beszabályozott atomok, tehát a vasatom az pont olyan, amilyennek kell lennie, molekulák pont olyanok, azt is valaki meg kell, hogy csinálja, tehát az se, anyag nincs magától, mi ezt mondjuk. Tehát ugye a materialisták lehet, hogy azt mondják, hogy az anyag mindig volt, ez nem válasz, ez semmi. Tehát meg kell magyaráznom, hogy honnan van az anyag, akkor megint csak oda fogok eljutni a sor végén, hogy egy szellemi valóságból lett anyagi valóság. Más téma. Vagy ugye mi ezt mondjuk, hogy értelem hozta létre. A nagy vonalakban a különbség ez ugye, hogy az egyik azt mondja, hogy nincs értelmes tervező, a világban tapasztalható hatalmas célszerű komplexitások a véletlen műve, és nekik a keletkezési sor az nagyjából úgy néz ki, vannak az össze-vissza kavargó anyagok, honnan, zárójel, ezek aztán véletlen irányítatlan módon keverednek, kavarodnak, a reakcióba lépnek egymással, és akkor lesz belőle ember. Több milliárd év alatt. Hogyan? Nyilvánvalóan még ha lenne is, de egyszerűen annyira összetett a dolgot, de is írtam zárójelbe, hogy nem egyszerűen létrejönnek lények, hanem egymástól függően jönnek létre. Hogyan tudja az evolúció az egymástól való függést is szabályozni, tudat nélkül? Tehát az, hogy a füevőnek legyen füve, a ragadozónak legyen egy füevője, tehát a bioszféra egymásra tudjon épülni. Miért a fű volt előbb, és csak utána a füevő? Tehát ezt nem tudják megmagyarázni. A mi elméletünk, ugye az értelem hozta létre elmélet, pedig arról szól, hogy egyszerűen, ha ránézek a ceruzára, vagy a torra a kezembe, képtelenség, hogy a következtetés vonjam le a létezéséből, és abból, hogy ez működik, és ez egy golyóstól, hogy ez magától bármilyen módon létrejöhet. Nem jöhet létre. Ezt a golyóstól megtervezték. Ráadásul magyar találta ki, Bíró László. A mi keletkezési sorunk az úgy néz ki, hogy volt egyszer egy szellemi szint, amikor kigondolták ugye a tollat, aztán egy megvalósítási szint, és akkor lett belőle egy anyagi szint, amikor valaki ezt megcsinálta. Irányítottan és tudatosan megcsinálta. Amit nagyon fontos megjegyezni, és sokszor a szemünkre vetik, hogy hát akkor most végülis mutatnak bizonyos jelek arra, hogy voltak közös ősök. Persze voltak, de nem egy közös őse volt mindennek, vagy ha egy volt, akkor azt nevezhetjük értelmes tervezőnek, mert szellemi közös ős, hanem minden fajnak vagy fajtának volt egy közös őse, és mi ezt prototípusnak, vagy én legalábbis prototípusnak hívom. Mi sem azt mondjuk, hogy minden, és ugye vannak ellenfeleink, de minden tudás egyetemén nemrég tartott az egyik egy előadást pár hónapja, elképesztő dolgokat mondott rólunk, mert nem ismer minket. Tehát azt mondta, hogy az milyen hülyeség, hogy így csattintott Isten, és egyszerre minden ott volt. Ki mondja ezt? Mi nem mondjuk ezt. Mi azt mondjuk, voltak prototípusok. Ezek a prototípusok lelettek oda rakva, elkezdtek szaporodni, ide mentek, oda mentek, különféle körülmények közé kerültek, és ehhez képest változtak. Változtak egy mikroevolúció szinten, vagyis egy változási szinten, ami megtartotta keretek között azt a fajt, majd erről látunk egy pár példát, de nem lépett át minőségi határokat. Minőségi határok átlépésére nincs példa. Tessék, tervezett? Ezek ember által tervezett elektromotorok. Nézzenek rá, mondják meg, mi a valószínűsége, hogy ezek a motorok valaha maguktól így létrejönnek. És még nem is élnek. Tehát ha élnének, ugye akkor a csillagászati nagyságrendel lépnénk még följebb. Ez egy alapszint. Tehát, hogy jöhetett létre ez a motor értelem által? Ez meg ugyanakkor azt mondják ellenfeleink, hogy bár a motor a tekercselésével, meg a mindenével, a szénkefével együtt, ami benne van, meg egyéb alkatrészekkel, az még oké, hogy ahhoz kellett értelem, mert az ember megcsinálta, de hát ehhez miért kellett volna egy ilyenhez, ami ugye él, szaporodik, működik, önreprodukál, és ráadásul legalább olyan bonyolult, még ez a sematikus ábra is, mint egy villanymotor belseje. Hol a logika ebben, hogy azt mondom, hogy az úgy jöhetett létre az előbb, hogy valaki megtervezte, ez, meg magától, vak véletlenek sorozata által. Egyébként a kollégám mondta, hogy ez a tovább egyszerűsíthetetlen komplexitás. Tehát ha ennek bármelyik alkatrész bárhol hiányzik, ez nincs. Nincs baktérium, nem tud előre haladni a folyadékban. Tehát ez vagy így megjelent egyszerre, vagy sehogy. Baktérium pedig van. Ezen el kéne gondolkodni. Szóval a természetben mutattak már nekünk olyan átmeneti lényt, persze mutattak, csak ugye mindről kiderült 3-2 hónapon belül, hogy kamu, aminek evolúciós jegyei vannak. Tehát azok makro, hangsúlyozom, makro evolúciós jegyei. Nem olyan, hogy most más a színe, hosszabb a szárnya, más a szeme színe, muslicák, hogy a millió kísérletet végeztek, nagyobb lett a potroha. Nem ilyen, hanem olyan, ami tényleg valami olyan plusszal vagy minusszal rendelkezik, ami evolúciós, makroevolúciós jel lenne. Tehát még nem működő szívvel, még nem működő szemmel. De amiről már tudnánk, hogy ez működik, majd egy idő után, ha már kifejlődött. Nincs ilyen. Megajándékozott minket a National Geographic magazin a legutóbbi számában ezzel a címlappal. Nem tudom, hogy kell-e kommentálni. Etiópiában találtak pár csontot, és rekonstruálták, vagy hát én inkább azt mondom, hogy konstruálták ezt az arcot belőle, és azt mondják, hogy ez az ember előd. Tehát x 10 millió évvel ezelőtt, hát még így születtünk. Benne mindig felvetődik egyébként, már a tanulmányok során is felvetődött, hogy honnan tudja például egy evolucionista tudós néhány fogból, meg koponyadarabból, meg lábszárcsont töredékből, hogy az ősember szőrös volt. Találtunk ősember szőrleletet? Nem. Azért mondják, mert ugye az ő fejükben az úgy áll össze, hogy közös ősünk volt a majommal. Minimum közös, ha nem belőlük származtunk. És mivel a majom szőrös, az ősember is szőrös. Ennyi. Ez ilyen tudományos levezetés. Mi a tény? Ennél a pontnál szerintem nem is kéne tovább menni. Tehát, ha az első egyed nem életképes, nem működőképes teljesen, és nem szaporodásképes, akkor nincs evolúció. Mit mond az evolúció? Az, hogy a mutáció viszi előre, meg a szelekció. Van, aki kérdezett a szelekcióról. Mutálódni meglévő rendszer tud, ami már működik. Rendszer. De a rendszer azt jelenti, hogy nem egy valami kis kocka cukor, hanem annál bonyolultabb. Tehát ha már van minek mutálódnia, az már mutálódik. Ha van következő generáció, mert már ugye szaporodásképes az első is, akkor van minek szelektálódnia. Mi szelektálódik és mi mutálódik, ha az első egyed még nem volt se életképes, se utódait, se reprodukálni nem tudta magát, se nem működött. Ha pedig működőképes volt, életképes volt, és szaporodásképes volt az első, zárójelben megjegyzem, nem lehetett más. Akkor miről beszélünk? Mire kell az evolúció? Akkor mikroevolúcióról beszélünk, amikor a kezdeti ős ló, az mit tudom én, 250 fajta egyéb csikóvá és lóvá fajult, de nem mássá. Tehát így feltettem egy pár kérdést. Ugye, hogyha mindez, amit elmondtam, ez észszerű és logikus, akkor lehetett a kis lépésekben létrehozni, lehetett-e egyáltalán ez a dolog így, ahogy nekünk tanítják. Tehát ezt kell megválaszolni a minden valamit is magára adó evolúcióban hívő embernek, hogy hogyan jött létre az első egyed, hogyha még evolúció nem indulhatott be. Nincs erre válasz. Elkenik. Erről nem beszélünk, hát nem is lehet. Ezt az anyagon belül nem lehet megmagyarázni. Ilyen nincs. Ilyen konklúziót vontam le a végén, az, hogy a makroevolúciós elmélet, tehát ami arról szól, hogy átváltozik egészen mássá, sokkal több plusz információ jön a semmiből bele a rendszerbe, az nem lehetséges, és nem természettudományos tény. Egyetlen bizonyíték sincs rá. Logikátlan, észszerűtlen. Ez filozófia. Ez abban a pillanatban, hogy átlépjük a mikro- és a makroevolúció határát. Tehát amikor a valós tényektől, amikor tényleg egyes fajoknak többféle változata jön létre, mert más környezeti feltételeknek kell megfelelnie. Ez igaz, ha ezen túllépünk, attól kezdve filozófia és teológia a miénk is, meg az övék is. Mi is azt mondjuk, hogy ez a filozófia, hogy mi ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor viszont, ha az első lény már kész volt, mert másképp nem lehetett, akkor azt valakinek létre kellett hoznia. Igen. És én hát az eredet mítosz, az, a gondolatom az innen jött, hogy akkor ugye meg kell magyarázni. Tehát kell az embereknek adni egy magyarázatot arra, hogy akkor ez mi, és ez egy eredet magyarázat. Tehát az evolúció egy materialista, ateista eredet magyarázatnak az eszköze. Ezzel lehet alátámasztani, és úgy lehet tenni, mintha ez tudományos lenne. Egyetlen példát hoztam, ezt is tisztelt ellenfelünk említette meg a Mindentudás Egyetemén tartott előadásában, hogy ugye a sirályok, a hering sirály és a többiek, azok bebizonyítják azt, hogy valóban elindult a sirály, körbeért a Földön, és már más fajjá változott. Most nézzük meg akkor ezt a faji átváltozást. Én ezt úgy kezeltem, ezt a fekete sirályt, hogy ez a mi általunk mondott prototípus, tehát az a közös ős se a sirályoknak. Ez a danka sirály. Ez a dolmányos sirály. Ezüst sirály. Hering sirály, amit már említettem. Vékony csőrű sirály. Sarki sirály. Ezüst és hering sirály együtt. Csoportkép. Gondolom mindenkinek nagyon feltűntek a szembe ötlő makroevolúciós különbségek. Semmi nincs. Ugyanolyan madár, ugyanúgy költ, ugyanúgy táplálkozik, és ezt most körbejártuk a világot nagyjából, ahol ezek a sirályok előfordulnak. Hol lett a sirályból egy másik faj? Abban az értelemben, és ha nem teljesen szubjektíven határozom meg, hogy mi a faj, ami nekem tetszik, abban az értelemben, hogy egy másáv. Tehát mit tudom én? Mivé? Tehát valami átváltozott? Kezen őt, vagy mit tudom én? Nem. Tehát nem lett más. Ugyanaz maradt. Madár. Tojik, kikölt, táplálkozik, teljesen ugyanúgy működik, picit más lett. A mérete változott, kisebbek, nagyobbak, a színe változott, szóval ez a színe változása itt a dolgoknak. Ennyi. És ez mikroevolúció, ami létezik. Makroevolúció nem volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek.